Szerbusztok, Rácz Brigitta vagyok, a Femina.hu főszerkesztője. Mai vendégem Mérai Katalin.
Sziasztok, mindenkit üdvözlök én is szeretettel.
Köszönöm, Kata, hogy eljöttél a meghívásunkra. Így karácsony előtt több dolog is érdekelne. Például, hogy azt látom a közösségi oldalaidon, ugye az Instagramon is van hivatalos oldalad, Facebookon, stb., hogy veszettül edzel, és hogy ami számomra kicsit felfoghatatlan, hogy ilyen lehetetlen időpontokban, tehát így reggel 5-kor mondjuk már posztolod, hogy éppen egy tripla szaltót ugrasz. Hogy van ez? Hogy fér az életedben, miközben, ha jól tudom, azért az sem ritka, hogy este 8-kor kezdesz el forgatni.
Hát így igaz, éppen ezért tornázom reggel 5-kor. Tehát, hogy nyilván ez egy belső igény volt számomra. Ez volt az egyik. Én nagyon sokáig sportoltam, gyakorlatilag így az első emlékeim, az én édesanyám testnevelő tanár, és az első emlékeim az az, hogy én sétálgatok le föl a gerendán, aztán utána, rögtön utána ott találtam magam a felemás korláton is, tehát hogy ez nálunk ilyen családilag kódolt.
Tehát tornászként kezdted a mozgást?
Hát legalábbis anyukám szerint. Aztán ugye ez mindenfelé így elment, mert azt mondta anyu, hogy mindegy, hogy mit, csak sportoljak valamit. És aztán ő azt szerette volna, hogy én atlétizálok. Így elkerültem ugye az atlétika világába, és akkor egyszer lejött, hogy megnézze, hogy tudok én távolugrani, és akkor kérdezte az edzőt, hogy hol vagyok. És mondta, hogy hát Kati, az már nem ide jár. És akkor kérdezte anyám, hogy mégis hová? És akkor mutatott a csarnok felé, és akkor én már egy éve kézilabdáztam. És akkor csak azt láttam, hogy az anyukám így egyszer csak megjelent a csarnokban, így rá könyökölt az oldalsó palánkra, és csak az ujjával így mutatta, hogy gyere csak ide.
És mi történt a kézilabdával? Az ment évekig?
Nagyon sokáig, igen. Tehát az volt az a sport, amit nekem találtak ki, mert én borzasztóan tudok unatkozni. Tehát, hogy nekem ez a hosszú, monotonitás, azt én nem bírom semmiben. Tehát nyilván ezért vagyok zsizsik. És így lett az, hogy jó, oké, fussunk, rendben van, de valamit csináljunk közben, mert meghalok. És így lett a kézilabda.
És visszatérve akkor tehát a hajnali bejelentkezéseidre, tehát ez is az a fajta gyerekkorból hozott igény, hogy muszáj, hogy lefáraszd magad fizikailag?
De én csak így élem túl a napjaimat. Tehát annyi mindent kell csinálnom, meg annyi mindenre kell odafigyelnem, és mindenhol helyt kell állnom maximálisan, mert senkit nem érdekel, hogy most én előtte vagy utána mit fogok még csinálni, hogy muszáj, hogy valahogy összerakjam magam. És van nekem egy nagyon kedves barátnőm, akivel még Madách színházas időszakomban ismerkedtem meg, és aztán ő a Csuka Joli, és ő tréner lett, ő valamikor ő táncolta a Madácsba az ős időkben a fehér cicát, és én mindig ott ültem lent a nézőtéren, és csodáltam Jolit, hogy úristen, de gyönyörű, és milyen szép, és milyen édes, és milyen jó alakja van. És aztán Joliból tréner lett, ő most már egy nagyon komoly szakember mindenféle ilyen területen, és akkor a Joli nyitotta ezt a termet, és mondta, hogy nincs-e kedved lejönni, és mondtam, hogy Joli, nekem nincs időm. És mondta, hogy hidd el, ez fél óra.
Ja, mert valami egészen érdekes eszközön állsz, és rezegsz, és fél lábon, és fejen, és közben nyilakat dobálsz, és teljesen lehetetlen.
Jó, a nyilakat dobálok, az egy ilyen szülinapitéjból volt.
csinálsz dolgokat, tehát, hogy a ránézésre is egy olyan erőllét szükséges, és egy olyan, amikor megmozdulsz, ugye azért látszik, hogy nagyon szépen, tehát nagyon finoman az izmaid mindenhol ott vannak. Tehát,
igen, de ebben az az érdekes, ebben a mozgásformában, vagy ebben a tréningben, hogy vannak kerekesszékesek is, akik járnak ide, és vannak élsportolók is. Tehát gyakorlatilag a fél óra az nem az edzés hosszát növelik, hanem a nehézségi fokot és az intenzitást ahhoz képest, hogy te hol tartasz izomzatilag. És ez nekem nagyon jó, mert gyakorlatilag soha nem veszel több időt az életemből, hanem mindig az éppen aktuális erőnlétemhez igazítják magát a feladatot. És ez tök jó. Úgyhogy nekem ez így fér bele, meg úgy, hogy hát nyilván őrületes logisztika, tehát ez a jó, akkor az én jocom az jó, te mikor mész, hova mész, nem tudom, hányra mész, én mikor megyek, hova megyek, hányra megyek, és akkor ebbe bele szuszakolni ezt a fél órát, és most már Bálint is jár.
A kisfiad, igen.
Ők hétfőnként járnak az apukájával közösen, és ez nagyon jó pofa, mert ez egy ilyen nagyon jó apa-fia program. És hát csütörtök reggel, jocó reggel hétre. És akkor kérdezte, hogy esetleg nem lehetne korábban, mondom, de lehet. és aztán mondta, hogy jó, nem, jó lesz neki ez.
Jó, sokáig, tehát hogy nem titok, hogy nem csak a sport volt ugye az életedben, már hogy gyerekkorodtól kezdve a mozgás elkísér, hiszen nem tudom, hogy mennyire köztudotta, ugye a Barátok közt hozta meg azért számodra az országos
hát
ismertséget.
Abszolút, persze.
De hogy előtte te azért abszolút főszerepekben tündököltél, a step tánc istennője voltál, én láttam olyan
előadást. Ezt azért tegyük hozzá, hogy ez szerinted.
Nem, tehát hogy ez így van, hogy egyszerűen hihetetlen bőrönt hegyeken, meg a most persze kis túlzással, de hogy a színház tetejét is végig steppeltett, tripla szaltó, és amit az ember el tud képzelni, és közben úgy énekeltél, hogy egyszerűen a lihegés szikrája nem hangzott el, tehát hogy ez a fajta, és ha jól tudom, akkor azért erőteljesen balettoztál is közben, tehát folyamatosan a testkultúráddal foglalkoztál nagyon régóta. Hogyan ez össze azzal a szerepkörrel, amit a Barátok közben játszol, hiszen előtte azért azt ki kell, hogy mondjam, hogy a Végzett asszonyától a Gyönyörű szőke primadonnáig, tehát alapvetően a csábító, gyönyörű szép asszony szerepét osztották folyamatosan rád, és érdekes módon a Barátok közben pedig egy számomra is meglepő, letisztult fizimiskával egy ilyen háziasszony karakterrel léptél be, ami nagyon meglepő volt ahhoz képest, amilyen dívaként én állandóan láttalak tündökölni téged.
Hát nyilván annak idején Kalamár Tamás ezt látta meg bennem, vagy nem is az, hogy ezt látta meg bennem, erre volt neki szüksége. Hát, amit te is mondtál, hogy azért ez egy színház kvázi, csak éppen televízión keresztül megy. Tehát én, hogy mondjam, nyomaiban nem olyan vagyok, mint Juli. Tehát nincs három gyerekem, én azt gondolom, hogy egy egészséges, alárendelt viszonyban létezem, mint családban lévő egyetlen figura, de én nagyon fontosnak tartom azt, hogy minden nő megtalálja azt a családi pozíciót, amiben önmaga is tud maradni. Tehát, hogy nem egymást magunk alá gyűrni, hanem mindenkinek megvan a saját szerepe, a saját élete, és ezt borzasztóan tiszteletben kell tartani. Tehát ezt ugyanúgy megvan a Jocónak, vagy a gyerekemnek. Ami alá én nem szeretnék annyira alámenni, hogy utána ebbe belekeseredjek. De mindegy, visszatérve az, hogy igen, valóban színházban azért volt olyan, hogy délelőtt Dorotit játszottam, este meg amerikai, nem tudom, dízőzt. Tehát, hogy tipikusan ez ilyen színházi, hogy jó, nem az az érdekes, hogy melyik szerep, hanem hogy melyik ruha van bent, és akkor fölhúzod magadra a ruhát, és az a szerep fog aztán menni élesben. Nem tudom, én ezt nagyon élveztem, mert ez egy más típusú kihívás volt ott a legelején is, és nagyon
nőként
vicces volt.
Nem zavart az, hogy az a fajta megjelenés, ahogy te színésznőként léteztél, tehát hogy csak ugyan egy kifejezetten dekoratív és hát egy, ki kell, hogy mondjam, egy szexbomba vonzó karakter vett téged körül, akár most, ha a Kecskemétet említem, hiszen ott azért nagyon-nagyon nagy szerepeket játszottál, és a város tényleg a tenyerén hordott, és gyönyörű ruhákba, és nagy estéikbe, és tényleg a premiereken, és stb. És ehhez képest ez az éles váltás, hogy nem te voltál a szép asszony. Tehát, hogy ez nőként hogy éli meg az ember, és azért azt is látom egyébként a közösségi oldalaidon, hogy te szereted a hétköznapi létet, nem feltétlenül szívesen sminkelsz, na de amikor mondjuk egy gálán megjelensz, akkor azért ott a nagy smink, ott van akár a köldökig kivágott ruha, tehát hogy mintha azért élvezette azt is, amikor a régi gyönyörű díva végigvonul, de közben meg azt látom, hogy annyira már nem igénylet, hogy egyfolytában te legyél a hercegnő és a legvonzóbb nő az életed minden pillanatában.
Én azt gondolom, hogy bárkiből lehet 5 percre sztár. Tehát, hogy ez tényleg egy örökérvényű mondat, és ezt nem csak effektíve arra értem, hogy most a klasszikus értelemben vett sztárt, hanem bármelyik háziasszonyból lehet olyan királylányt faragni, aki után megfordulnak, és azt mondják, hogy Úristen. Tehát ez nem a...
Persze, nem zár, attól, hogy valaki háziasszony, nem zárja ki azt, hogy csinos, hogy ne, sőt.
Így van, és pont ezért gondolom azt, hogy én élem az életemet, én ilyen vagyok. Nyilván az emberek kíváncsiak az én magánéletemre is, arra, hogy nézek ki széttaposott bakancsban, de leginkább valahogy mégis a szépre, a letisztult szépségre, vagy a meghökkentő, kihívó szépségre a legfogékonyabbak. Most ezek a helyzetek, amit te is mondtál, akár a színpad a díző szerep, akár a primadonna szerep, vagy mondjuk egy sztorigálán való megjelenés, vagy bármilyen rendezvényen való megjelenés, az mindig egyfajta olyan fókuszált figyelmet vonz magára, amiben igenis oda kell figyelni szerintem arra, hogy valami olyat mutass meg magadból, amire mindenki vágyik. És ezzel nyilván, amikor én felveszek egy ruhát, olyan ruhát választok, lásd a legutóbbi megjelenés, ami ilyen többek számára ilyen meglepő volt, hogy Miki Egeres nagy estéjében voltam. Egy kicsit én vagyok, mert a Miki Egeres az egy ilyen kis helyes fricska szerintem, de azért megadom a tiszteletet magának a rendezvénynek, hogy nagy estéjében megyek. De benne vagyok ebben az egészben. Tehát, hogy én nem vagyok hajlandó arra, hogy mondjuk alámenjek teljesen egy konvenciónak, vagy egy elvárásnak. Ugyanakkor vannak dolgok, amikkel meg szerintem, hogyha az ember belemegy, akkor azt mégis meg kell adni a tiszteletet. Visszatérve a barátok köztre, hogy ugye van ez a dízőz megjelenés. A barátok közben pedig elsősorban egy ilyen hétköznapi anyafigura voltam én nagyon sokáig. Azért borzasztóan nem mindegy, hogy egy szerepből, vagy egy tévén keresztül látható karakterből mit kommunikálnak. Hogy beszél, hogy öltöztetik, és milyen irányba viszik el. Lásd azt, hogy ugye volt egy nagy magyar anya karakter, aki csak a családjának ért és mindent alávetett, és egyszer csak Julinak elkezdett kinyílni a csipája, és picit ilyen Klaudiás beütéseket mutat, hát végül is az anyja, tehát mégiscsak
van valami köze hozzá, igen.
Tehát hogy mégiscsak egy picit kibújt belőle az üzletasszony, egy picit kibújt belőle a saját magát érvényesíteni akaró nő, akinek még mindig azért a családja a legfontosabb, de nem hajlandó teljes mértékben alávetni magát ennek. Tehát, hogy én ezt nyilván szerepként élem meg, az, hogy én mit gondolok erről, amikor valaki ennyire alámegy a családjának, én megemelem a kalapom előttük, mert szerintem ez egy őrületes alázat és áldozat. Az, hogy valaki otthon marad, és a 3-4-5 gyerekét neveli, és a családjának rendeli alá magát, én erre képtelen lennék.
Hát nyilván nem csak azt tesz boldoggá, van, akit pedig teljes egészében kielégít. Igen, ez a fajta nyitottság, amiről te most beszélsz, hogy mindenkit fogadjunk el úgy, ami boldoggá teszi, ez nagyon régóta elkíséri az életet, tehát hogy ez egészen, nem is tudom, a mi ismerettségünk talán már
20-30-on.
Igen, de hogy ez mindig ilyen magával ragadó dolog volt. Hogy állsz például a MeToo kampánya, ugye azért sokat beszélgetnek a szinkronban, a színházban, a nyilvános sorozatban is a kollégákkal. Tehát, hogy ez a fajta elfogadásod, az élni és élni hagyni, de másrészt azért arról is híres voltál, hogy az igazságérzeted nagy volt, bár rendkívül racionális, tehát, hogy nem egy ilyen megyek és borogatom az asztalt, hanem nagyon átgondolt, és a mérleg mindkét serpenyőjét, vagy mindkét felét pontosabban megvizsgáltad, mielőtt bármilyen ügy mellett is kiálltál, vagy megszólaltál. És ez egy nagyon összetett dolog, rettenetesen összetett dolog. Nyilván beszéltek róla mindenhol, ahol megfordulsz. Te magad, hogy látod vidéken ez például a te életedben, mennyire volt jellemző, változott-e a világ, lehet, hogy változott, öntudatosabbak lettek-e a nők, vagy annyira összetett, és ugye nyilván erről most lehetne másfél órán, három órán keresztül beszélni, engem csak egy picit, egy benyomás érdekelne, hogy úgy mi van a fejedben most ezzel kapcsolatban a magyar színházi élet kapcsán. Jó irány-e, hogy előjött ez a téma, tudatosabbak lehetnek-e mondjuk 20 év múlva a színházban dolgozó, akár nők, akár férfiak, tehát hogy úgy mit látsz ezzel kapcsolatban, mit gondolsz?
Ez egy borzasztóan érzékeny téma. Nyilván nem véletlenül nem szóltam én hozzá semmilyen platformon.
Igen, ez is feltűnő volt, hogy nagyon hallgattál a felvezetett személyiséged ellenére.
Így igaz, méghozzá azért, mert nem szabad általánosságban beszélni erről. És ennek mindig megvan a veszélye, hogyha egy ilyen közösségi portálon valaki hozzászól valamihez, akkor egy kalap alá vonják az összes azzal kapcsolatosan fölmerült problémákat. Nem összekeverendő az, hogyha valaki visszaél a hatalmával egy férfi egy nővel szemben, vagy egy nő egy férfival szemben. Nem összekeverendő az, hogyha ez és nagyon kérek mindenkit, hogy ne kezdjen el gondolkodni, hogy most mire utalhatok, vagy utalok egyáltalán valamire, mert nem utalok. Tehát nem szeretnék azokhoz a témákhoz hozzászólni, amik kirobbantották ezt. Uh-huh. Tehát ez függetlenül mindentől. Nem összekeverendő az, hogyha valaki egy fiatalkorúval csinálja ugyanezt. Akár, mondom, nem is akarok inkább példákat sem mondani, mert nehogy
igen,
nagyon
világos,
mélyre menjünk
igen,
ebben.
Igen,
ettől függetlenül nem tudom, hogy én egy nagyon erős karakter vagyok, én egy nagyon erős személyiség vagyok, én ezt pontosan tudom. Nyilván az én életemben is voltak hasonló helyzetek, de sőt, ha nagyon szeretnének emberek, akkor példákat is tudnék fölhozni, de nem szeretnék, mert én ezeket egyedül megoldottam. Én azt gondolom, hogy vannak emberek, akiknek szükségük van arra, hogy megvédjék őket, és egy ilyen helyzetben tudjanak kihez fordulni. És vannak azok a típusú emberek, amilyen én vagyok, akik meg tudják vívni a saját csatájukat, és tudják hová tenni ezt az egészet. Én soha nem féltettem se a pozíciómat, se a karrieremet, se semmimet, mert én mindig kimondtam azt, amit gondolok. De nyilván mi vagyunk kevesebben. A mi dolgunk lenne az, hogy támogatást vagy példát mutassunk azoknak az embereknek, hogy nem történik semmi az életben akkor, hogyha vállalod azt, amit gondolsz. Nyilván nem szabad személyeskedni, mert az sose jó. Tehát igen, elítélem azt, hogyha valaki visszaél a pozíciójával, vagy a hatalmi helyzetével. De ezt olyan régóta és olyan rengeteg film szól erről, rengeteg irodalmi darab szól erről, vagy hasonló történetekről, ahol hát nyilván a főhős aztán elégtételt tud venni. Én azt gondolom, hogy én kívánom mindenkinek, aki ilyen helyzetben van, vagy ilyen helyzetbe került, hogy tudjon elégtételt venni, de elegánsan. Uh-huh. És ez szerintem nagyon fontos. Tehát, hogy minden dolognak két oldala van. Vannak a bocsánatos bűnök, és van a nem megbocsátható kategória. És én nekem itt a, nyilván most ezt kimondom, a pedofília az olyan, ami számomra kiveri a biztosítékot. Tehát, hogy én azt nem. Az, hogy valaki egy borzasztóan naív emberkével, aki a saját pályáján, és ez legyen bármilyen pálya, a naivitása és a főnökébe vetett hite miatt olyan helyzetbe kerüljön, amiben ő kiszolgáltatottnak érzi magát utána, az egy szörnyű dolog. Akkor ő kérjen segítséget, de okosan kell ezekben létezni. Nekem volt olyan, hogy olyan helyzetben voltam, amikor azt mondtam, hogy jó, akkor most üljünk le. Tehát, hogy vagy az lesz, amit én mondok, vagy köszönöm szépen, visszaadom a szerepet. De ezt én vállaltam, tehát, hogy én nem voltam hajlandó, de nem én vagyok az általános. Tehát nyilván ez abból is adódik, hogy én ilyen neveltetést kaptam, és nekem szerencsém volt. Nem mindenki onnan jön, ahonnan én.
Köszönöm, Kata, és tényleg nem is akartam ebbe így nagyon, nyilván ez egy nagyon érzékeny téma, és éppen, hogy csak a tetejét lehet karcolgatni, tehát nem is lehet
mindegyik
megfogni.
Mindegyik egyéni ügy, szerintem. Igen.
De hogy a színháznál maradjunk, és visszatérjünk a kiinduló ponthoz, ugye, hogy nagyon, nagyon sok mindent csinálsz, miközben családanya vagy, és egy picit majd azért a családról is egy-két dolgot kérdeznék. Tehát, hogy ugye reggel elindulsz, edzel, utána gondolom mész forgatni. Látom, hogy több színdarabban játszol, illetve mintha néha rendeznél, aztán énekelsz is, próbálsz, tehát, hogy jön ez egyrészt így mindössze, vagy hogy van ez így összerakva, másrészt mi ez a sok minden? Tehát, hogy mesélj erről egy picit, Kata, hogy először vegyük végig, hogy most például, ha nem a televízióban szeretnénk téged látni, akkor hol van alkalmunk, és miben megnézni?
Hát most pillanatnyilag ugye én két színházot kötődöm. Az egyik az a Hadart Színházi Társulás, vagy Társulat, és ők a Háda Jani vezetésével működnek. Innen-onnan összekovácsolódott. Tehát régi kőszínházi kollégák, akikkel én már régebben is játszottam, és a Jani, amikor megalapította ezt a színházat, akkor fölkérte arra, hogy én vegyek részt az egyik darabjukban, úgyhogy azóta én dolgozom velük, és most játszunk például folyamatosan Pécsen egy Moravec darabot, ugyanis a Levente megcsinált ott a Moravec színházat, őneki oda van kötődése, és ott rendszeresen most bérletben játsszuk az Őrületek tornyát, őrületes sikerrel. És de ezt is
tehát ez azt jelenti, hogy akkor például ingázol is közben, tehát néha leugrasz.
Hát igen, mondjuk leugrom, úgyhogy lemegyek két napra, és
utazol,
akkor
ott, tehát, hogy a Pécset vagy, és ott játszol.
Így igaz. A Janiékkal csináljuk még az Apácák című musicalt, amit hát nagyon imádok, mert hát ez...
De azt országszerte,
ugye? Azt országszerte, igen. Hát most fogjuk játszani egy párszor majd Pesten is, tehát hogy itt is lehet bennünket látni, de hogyha valaki így utána keres az interneten, akkor megtalálja, hogy éppen mikor, merre járunk vele. És velük készülök most egy új bemutatóra majd, aminek február közepén lesz a bemutatója. Egészen véletlenül az RS9 színházban is készülök majd egy új bemutatóra, annak február 3-án lesz a bemutatója, és január közepén is lesz egy bemutatóm, az pedig a Körúti Színházzal, és azt nagyon-nagyon várom, mert egy olyan darab, Molnár Ferenc Üvegcipő, és igen, és az nekem ilyen szívszerelem, főleg azért, mert én ezt annak idején láttam még a Madách Színházban, és Kautsky Armanddal fogok játszani, aki annak idején még hát fiatal hanvaska volt, most meg ő a Sípos úr, és ő lesz az én partnerem. Úgyhogy igen, és közben ugye megy a Folyóügy című darab az RS9 Színházban is, ami meg hát egy nagyon izgalmas kihívás. Tehát gyakorlatilag én azt érzem...
A Folyóügy miről szól, és miért izgalmas kihívás?
Ez egy kortárs darab, és azért izgalmas, mert egy olyan fiú írta, ez a Braun Barna nevű fiú, aki a színháznak az irodájában is dolgozik, ott az RS9 színháznak az irodájában, és különböző olyan sztorikat szedett össze, amik a nap, minden napjainkban történnek meg. Nem csak ugye ott az irodában, hanem akár a postán, a buszon, mindenfelé. És ezeket a szösszeneteket rakta egy komplett darabba, és ezt csináltuk meg, és hát végtelenül vicces az, hogy azt írta egy kritikus, hogy jaj, most hirtelen akartam kimondani, segíts nekem ki ez az angol társulat, akik filmet is csináltak, Brian életét, nem fogjuk tudni. Igen, nagyon alulműveltek vagyunk, na mindegy, hozzájuk hasonlítottak bennünket, mert hogy ilyen nagyon ízlésesen és kedvesen, de nem túlzóan, tulajdonképpen egy ilyen kellemes kis karikatúra, fricskát tettünk a színpadra, amiben a néző mindegyik karakterrel tud azonosulni, mert csak azt tudja mondani, hogy úristen, tényleg.
Tehát, és mikor lesz a bemutatója?
Ennek meg volt a bemutatója, ezt már játsszuk folyamatosan, nagyon nagy sikerrel, úgyhogy tényleg nagyon örülünk neki, mert állandóan full telt ház van, tehát alig lehet rá jegyet vadászni. És aztán mondom, itt az RS9 színházban készülök majd még egy darabra, ami meg hát egy egészen más típusú előadás lesz.
Igen, arról például mit lehet így részletesebben tudni, hát a Folyóügyről?
Munkacíme van, Végjáték munkacímet adtuk neki, és egy nagyon, nagyon érdekes történet, egy házas párról, akik elváltak, és az ő új kapcsolatukról, meg az, hogy adják el. Hát nagyon, nem akarom lelőni a poént, az az igazság.
Ki a partnered?
Úgy néz ki, hogy az én közvetlen partnerem az a Kassai Laci lesz, aki nem mondjuk ki, melyik sorozatban játszik, és a Kati Zsolt nevű kollégám, és még nem tudjuk pontosan, hogy ki lesz a lány, mert arra több ötlete is volt Csáki Ritának, aki rendezi, egy fiatal lány, vagy hát olyan majdnem velem egykorú, és hát nagyon izgalmas, nagyon jó pofa történet. Tehát egy ilyen nagyon, nagyon érdekes, kicsit ilyen keserédes sztori, és a végén aztán van benne egy olyan fordulat, amitől a néző így hát a szívéhez kap.
Szóval akkor sokat játszol, utazol vidéken is játszol, próbálsz, edzel. Mindeközben forgatod ugye tehát az életednek azért a fő munkája, illetve időben ugye, ami a legtöbbet viszi el a Barátok között, és van egy családod, tehát megnéztem a Google-ban, hogy mire keresnek a legtöbbet veled kapcsolatban, és a három top kereső szó, tehát a keresés sorrendjében mondom, Mérai Kata férje, Mérai Kata fia, és Mérai Kata haja. Tehát erről egy picit, erről a három fő topikról egy picit így beszélgessünk. Ugye az első, ez a Mérai Kata férje. Hát nyilvánvalóan azért keresnek ugye ilyen sokan, mert keveset látjuk a férjedet. Tehát te tényleg munkának veszed a jelenlétet. Magyarul a családodat nem feltétlenül vonod be minden egyes megjelenésbe. Úgy látom, hogy ezt igen átgondoltan teszed. A férjed nem szeretné, te nem szeretnéd, vagy egyszerűen csak így alakult, hogy van a munkarész, és van, amikor pedig ti mentek egyébként, de az nem a premierekről, a megjelenésekről és az újságok címlapjairól szól.
Hát ez több rétű az én párommal kapcsolatban. Az első az, hogy amikor mi összekerültünk, akkor rögtön volt egy ilyen gála, ahova megkértem, hogy kísérjen el, és mondta, hogy persze, hát hogyha én azt szeretném, hogy ő jöjjön el, akkor nagyon szívesen. És akkor van egy nagyon kedves stylist ismerősöm, ezt csak azért mondom el, mert a végén fogod érteni, aki abban az időben, ez pontosan 10 évvel ezelőtt volt, narancssárga inget adott rá, egy nagyon jó pofa ilyen narancssárga, kék, fehér kockás nyakkendővel. Na most ez azért érdekes, mert azóta is ez a kép jelenik meg róla. És így a barátai szokták mondani, hogy figyelj, Jocó, ha nincs pénz, akkor szóljál nyugodtan, mert tényleg összedobunk neked egy másik cuccot. Tehát igen, akkor az úgy
sok a naivitás. És úgy igen, volt vele, szóval, hogy ő többet
hát
nem
ő
szeretne.
Hát azt mondta, hogy most kétszer jött először is utoljára. Tehát, hogy így rögtön ezt így le is tudta, ezt a közszereplést. És mondta, hogy így, ha valamit nem szeretne, az a Mérai Kata férje titulus. Tehát, hogy ezt, vagy a Barátok közt Juli férje. Tehát, hogy így ezeket így nem szeretné így a képe mellett látni. Mondtam, hogy jó, én ezt abszolút értem.
Ő egyébként a filmes szakmában dolgozik, vagy színházi szakmában dolgozik?
Hát ez nagyon érdekes. Ő abszolút civil foglalkozású, ő CSS, de Vörös Martiba járt, és az ő apukája 68-ban azt hiszem megnyerte a Ki mit tudott, mint versmondó. Tehát, hogy gyakorlatilag a családi vonal ez így megvolt, ez a rész, és nagyon sokáig dolgozott a filmesekkel, mint világosító. Tehát, hogy tulajdonképpen belelát ebbe az egészbe, de egy idő után úgy alakult az élete, hogy akkor ő marad inkább ennél a civil prózai pénzkeresetnél.
Igen, szóval, hogy nem a színház hozott titeket lényegében
nem,
össze.
Nem. Bennünket az én sörözőm hozott össze, mert én nyitottam egy sörözőt még akkor, amikor indult a Barátok közt velem, tehát amikor én beleléptem, tehát ez mondjuk 11 éve, vagy 10 éve, és ő volt az egyik sörözcégnek a képviselője. És akkor ő ezt úgy szoktam mondani, hogy nekem egy pincehelyiségben volt sörözőm, és én mondtam neki, hogy én egy ilyen kerti bútort szeretnék, és mondta, hogy ez kizárt. Tehát, hogy pincével kerti bútort, azt még ő se tud, bármennyire szeretne, és akkor ezt azóta már úgy fogalmaz, hogy kerti bútort kértem, de gyereket kaptam. Tehát, hogy így. Tehát, hogy ez az egyik. Amúgy abszolút tudatosan irányítjuk úgy, hogy ő nem igazán jelenik meg így nyomtatott, vagy tehát print, vagy bármilyen média
felületen.
Igen. Amikor megjelenik, akkor általában az valami olyan dolog, ami nagyon nyomós érv.
Tehát gondolom, hogy például a koraszülött alapítványt ugye támogatod, tehát hogy valami olyan ügy mellé áll ezek szerint, amikor tudja, hogy neked fontos az az éppen adott társadalmi szerepvállalás, vagy jelenlét.
Így igaz, tehát hogy elsősorban ilyen alkalmakkor szokott megjelenni, hát ez talán volt kétszer, tehát így nem túl sok, és hát nagyon leszabályozzuk, mert ilyenkor mindig kérjük, hogy lehetőleg csak ahhoz az egy anyaghoz használják ezt föl, és soha többet.
És akkor hol sikerül, gondolom, hol nem, ugye a fénykép használat.
Nézd, az internet világában ez ma már egy elég nehezen szabályozható dolog, de hát pont neked nem fogom ezt elmondani. Igen, szerintem te ezt jobban értem. Tudod, mint én. Gyerekkel kapcsolatban meg azt gondolom, hogy az ők is magánéleté, de sokkal nyugodtabb akkor, hogyha ő nem egy celeb gyerek, hanem ő tudja élni a saját maga kis életét, és ráadásul ne érezze azt, hogy az én farvizemen meg tud valósítani dolgokat, hanem küzdjön meg érte, és neki erre szüksége is van. Tehát ő szereti a saját érdemeit saját magának begyűjteni. És ez egy teljesen normális dolog. Én nem vagyok híve annak, hogy mutogatni kell a gyereket. nyilván vannak dolgok, amikkel kapcsolatban akár annak idején a Pető Intézet, mert mi koraszülött volt a Bálint, tehát mi nagyon sokat kaptunk tőlük, és én azt gondolom, hogy ez egy tök fontos dolog, tehát én mindig a prevencióban hittem, és mai napig is ezt mondom mindennel kapcsolatban, hogy a prevenció az a legfontosabb.
Tehát akkor végigvettük most ugye a férjed, és úgy éreztem így a mondatod végén a pontból, hogy a fiadról ennyit szeretnél így.
Nem, én nagyon szívesen beszélek róluk, tehát nincsen ezzel semmi baj. Egy nagyon, nagyon kedves, nagyon édes, nagyon energikus kis pasi. Szokták még kérdezni, hogy lesz-e még egy gyerek. Hát köszönöm szépen, 45 éves vagyok, tehát így azt gondolom, hogy az én szervezetem az már többet nem biztos, hogy elbírna. Büntetlenül legalábbis. Ez szegény Bálint egyedül marad, mert az anyukája sokáig élte a saját életét, vagy hát így nehezen, vagy így késő találtuk meg egymást a Jocóval.
Én ezt a kérdést nagyon intimnek tartom, tehát azt gondolom, hogy ez...
De mondom, én erről is nagyon szívesen beszélek, mert azt gondolom ezzel kapcsolatban is, hogy nagyon sok barátnőm van, aki még mai napig nem szült, és én mindig azzal szoktam őket nyugtatni, hogy egyrészt, ha az ő életébe kell, hogy szülessen gyerek, akkor fog születni. Ha meg nem, akkor az nem egy ördögtől való dolog, hogy valakinek nincs gyereke. Tehát van olyan is, hogy valakinek nincs gyereke, és aztán van olyan, hogy nem tudom én, bárhogy máshogy. Nagyon vicces, mert nekem van egy nagyon kedves ismerősöm név nélkül, nagyon sokáig nem lehetett babájuk, iszonyatosan szerettek volna. Elmúlt már 35, bőven, és örökbe fogadtak egy kisfiút, egy nagyon édes kisrácot, és miután örökbe fogadták rá, 2 hónapra terhes lett. Úgyhogy most már majd jön a másik gyerek is.
Tehát hárman lesznek akkor testvérek, nagy hirtelen.
Mm-hmm. Igen, igen. Tehát, hogy így szerintem ez így tök kerek, meg tök rendben van, és mindenkinek mást oszt a sors.
Mit gondolsz, a hajadat miért keresik, miért googlizzák ennyien? Tehát azért arról nem vagy híres, hogy minden héten ugye frizurát váltasz, bár most azért volt egy nagy stílusváltásod. Talán ennek köszönhető, vagy mi lehet ennek az oka?
Persze, hát abszolút, abszolút. Tehát, hogy szerintem itt semmi másról nincs szó, csak az, hogy megszoktak egy nagy magyar anya karaktert a televízión keresztül, akinek mindig ilyen csutkába volt a haja, vagy valami banánkonyt, vagy ilyen hasonló. És akkor egyszer csak bejött a képernyőre egy ilyen csirkefejű lény, aki valami egészen más sugároz, mint amit addig így a nézők megismerhettek belőle. Nyilván egészen más, mert én is sokkal közelebbinek érzem magamhoz ezt a hajfazont, de hát ez meg a mi sorsunk, hogy aki színésznőnek megy, annak olyan a feje, amilyet kérnek tőle. Úgyhogy... De hát én is nagyon szerettem, és szerintem azért, mert most nagyon trendi vagyok, nem tudom, hogy látszik-e, most annyira nem, mert most egy kicsit zilált a fejem így, de amikor így az én Bettim megcsinálja a sorozatban, akkor azért tényleg nagyon jó pofa tud lenni, és én ezt nagyon kedvelem. Egy ilyen fiatalosabb, lendületesebb, izgágább karakterű hajam lett, mint ami addig volt, ez a szépen szolidan visszafogott, összefogott haj.
Hamarosan itt vannak az ünnepek, itt a karácsony. Az is látszik, ugye a Katafakanala című oldalt is azért így hobbi szinten, mert hogy nagyon szeretsz sütni, főzni, és akkor ezt így hobbi szinten elkezdted csinálni, és elég sok követőt szereztél, ahol recepteket osztanak meg egymással a nők, a csajok, és te is nagyon büszkén teszed föl a saját tortáidat, illetve ami hát ámulatba ejt, hogy tényleg mennyire sokrétű, és mennyi sok dologgal foglalkozol, tehát a húsleves gazdagontól az abszolút trendi, egészséges krémekig és ételekig. Te szereted csinálni, vagy ezt így a karakterből adódott, hogy elkezded ezt a főzőcskét, vagy sütöttél, főztél azelőtt is, és egyáltalán mi a titka, hogy ennyien kíváncsiak arra, hogy te mit sütsz és mit főzöl?
Hát szerintem nem arra kíváncsiak, hogy én mit főzök, meg mit sütök. Az ember, amikor hétköznapokban, és ezzel nem csak én vagyok így egyedül, hanem szerintem mindenki, akinek gyereke van, vagy aki családi szinten próbál naponta megfelelni a konyhai létnek, vagy legalábbis elég sűrűn, az mindig azt mondja, hogy jó, de és akkor most mit csináljak? És ez mindig egy ilyen örök kérdés, mert az ember valahogy hajlamos arra, hogy így beleragadjon abba, hogy van 8 standard kaja, és akkor ezt így csípőből meg tudja csinálni, és akkor ez ilyen menekülő útvonal. De hát mindenkiben megvan az a késztetés, főleg ugye, hogy mindenhol csak azt folyik minden fórumon, hogy a gasztronómia így, a gasztronómia úgy, meg bemész a boltba, és akkor azt se tudod már, hogy melyiket mire kell használni, mert még sose láttál olyat. És akkor erre szerintem nagyon vevők az emberek, hogy egyrészt ötletet merítenek, másrészt az, hogy adott esetben mondjuk, én emlékszem rá, amikor bejött az édes burgonya. Hát szóval az, hogy édes burgonyát vegyen valaki, az egy ilyen, ez olyan nagyon érdekes és izgalmas volt. Tehát, hogy ez a mifán terem, eszik, isszák, mit lehet belőle csinálni. És nekem pont ez volt a koncepcióm annak idején, amikor ilyenekkel rukkoltam elő heti szinten, hogy jó, akkor semmi baj, én veszek egy édesburgonyát, megpróbálok belőle valamit csinálni, és majd beszámolok róla, hogy akkor ez most mi is, és hogy milyen, és hogy vegyetek vagy sem szerintem, de hát nyilván mindenkinek saját eldöntése. És akkor ezt így nagyon kedvelték, mert utána írtak vissza, hogy hú, én is vettem édesburgonyát, és tényleg megcsináltam, és hú, de izgalmas, és hú, de jó, és képzeld el, hogy most már nem csak azt csináltam belőle, hanem kipróbáltam a nem tudom én mit, és akkor így gyakorlatilag így egymást inspirálják az emberek ezen az oldalon, és próbálgatják saját magukat, amire például tök büszke vagyok, hogy nagyon sok olyan kanálka van, akik most már önálló főzős blogot vezetnek, és nagyon komolyan elkezdtek ezzel foglalkozni, lett olyan, aki elvégezte a cukrászatot, és most már saját cukrászdája van. Alatt a, igen, tehát, hogy ilyen nagyon...
nagyon szívesen kísérletezel akkor, ha jól értem, új gyümölcsökkel, zöldségekkel, akár tésztafélekkel, vagy konyhai technológiákkal?
Abszolút, tehát, hogy nekem ez a kihívás, tehát én ez a lehetetlent szeretném megoldani.
Tehát, hogy... ja, tehát akkor, ha jól értem, akkor inkább ez izgat a főzésben az újdonság, mint az, hogy nagyon jól készítesz el mondjuk egy répatortát karamellkrémmel, de azt sokszor elkészítetted, az már annyira mondjuk akkor nem izgalmas, az rutinból megy, de mondjuk szívesen próbálsz ki olyat, amit még nem.
Na most a répatorta karamellkrémmel, igen, ezt én tudom. A répatorta karamellkrémmel, hát ez nálatok lett össze eszkábálva. A répatortát azt valóban kísérleteztem, hogy hogy lehet és melyik recept, de általában én azt mondom, hogy mivel olyan régóta foglalkozom ezzel, és elég behatóan, hogy ezt aki rendszeresen főz, pontosan tudja, hogy meglát egy receptet, és azt mondja, hogy na, ez hülyeség. Vagy azt mondja, hogy ebből ez jó lehet, de én ezt nem így kedvelném, vagy nem úgy csinálnám. Vagy amikor elkezded csinálni, akkor látod a textúráján, hogy most ez fog működni, vagy nem fog működni. Vagy egyáltalán mik azok a menekülési útvonalak, amivel aztán ebből valamit ki tudsz eszkábálni. A karamellkrém az például olyan volt, amit én a karamelltől mindig nagyon féltem. Tehát karamellt készíteni az valamilyen fura misztikus dolognak tűnik, pedig hát annak idején nagyanyáink a karamellás tejjel kínálták maximum a gyereket, mert az, hogy kakaó, hát az fasorba se volt. És tulajdonképpen rá kell jöjjek, hogy minden csak az a lényeg, hogy egyszer vegyél bátorságot, és egyszer próbáld ki és kísérletezd ki, hogy valóban mik a trükkök benne. És például én ezen az oldalon, hogyha valamit föltöltök, akkor mindig leírom, hogy mi az, amire figyelj, és mi az, amitől ne kezdj el parázni. Hanem ez egy tök normális folyamat, az ott úgy van. Például ilyen apró trükkök pont a karamellel kapcsolatban, hogy nem szabad fakanállal kavarni. Egyáltalán nem szabad kavarni a cukrot. Ezt egy közép hőfokon kell elkezdeni egy kicsit emelgetni a lábast, hogy így folyogasson erre-arra, mert ugye alul kezd el karamellizálódni, és aztán azzal kell szórakozni, hogy lefölteszegeted a lábast, vagy hasonló, attól függ, hogy valakinek most elektromos vagy gázfőzője van, tehát hogy tudja szabályozni vagy sem a hőfokot. És a másik nagyon-nagyon fontos, hogy nem szabad fakanállal belenyúlni. Hanem csak szilikonos kanállal, mert arra nem tapad föl a karamell, miközben olvad.
Most már értem akkor, hogy a konyhafőnök VIP-ban miért téged hívtak, és mondjuk miért nem engem, aki nem igazán. Főzöl, próbálsz, szinkronizálsz, sorozatban játszol, edzel, édesanya vagy, társ vagy, bulizol.
Most éppen az, gokártozom is. Tehát
gokártozol
most, igen,
is.
Most szombatonként gokártozom. Na, ezt a tévében.
Erre akartam kiukadni, hogy és amikor ezeket nem csinálod, valójában mit csinálsz? Tehát gokártozol, akkor ez például, ami nem annyira köztudott még, tehát még nem...
De ez egy ilyen új keletű szerelem. Azért ez volt egy csapatépítőnk, mert hát nekünk is szokott ilyen lenni, amikor lementünk rallycrossozni Nyírádra, és... Én ott nagyon jóba lettem a Mózer Attilával, aki nekem azóta ilyen országos testi-lelki jó barátom, és minden titkos dolgot együtt beszélünk meg, és mindig megkérdezzük a másik véleményét dolgokról. Az Attila, ő rallycross versenyző. És akkor mondta, hogy beültünk a kocsiba, és az volt a lényeg, hogy mindenkire föltettek egy ilyen, ilyen kis kütyűt, amivel mérték a pulzusszámot, meg a vérnyomást, meg mindenfélét, és hát ugye az volt a pontozás, hogy kinek mennyire veri ki a biztosítékot az, hogy egy rallycross versenyző mellett ül és megy a pályán vele. Hát kilincsel, meg portkavar, meg minden. És megálltunk az Attilával, és akkor kérdezte, hogy na milyen volt? És mondtam, hogy jó volt, de azért hogy óvatos voltál. És ugye elkerekedett az Attila szem, és mondtam neki, hogy hát figyelj, mert mondom, ez akkor érdekes, ha én vezetek, és te ülsz mellettem. Hát, hogy most érted, hogy egy ilyen kis új gyakorlatot végzett gyakorlatilag, és így megmutatta, hogy milyen trükköket tud, ami nem veszélyes. És akkor mondta, hogy hát jó, akarsz vezetni? Persze. És akkor átültünk, helyet cseréltünk, és akkor nem ő jött velem, hanem az egyik egy másik versenyző. És annyit mondott az Attila, amikor beültem az autóba, legelőször, hogy egyetlen alapszabály van, tehát, hogy a kezünkkel nem fogjuk meg ezt a vas szerkezetet, amivel ugye ki van merevítve az autó, mert ha borul, akkor beszorítja a kezedet a malufólia, mi ez, kaszni igen, meg a vas kezé.
Igen, de egyébként tehát, lehet akkor nyomni a gázt.
Igen, de szóval, hogy nem szabad így oda kapkodni, uh-huh. hanem hogyha pánik van, akkor gyorsan rá kell ülni a kezedre, hogy minél kisebb felületben legyél az autóban. Uh-huh. Mondtam, jó. Majd beültem én, elkezdtem vezetni, ült mellettem a versenyző csávó, és az volt az első, hogy így bevettem egy kanyart, nyilván porfelhő minden, nyomtam neki a gázt, ahogy tudtam, vissza kettő padlógáz, és azt láttam, hogy oda kapott a vashoz, és mondtam, hogy na, azt nem. És így nagyon röhögött. Úgyhogy az Attila mondta, hogy szerinte, szóval mindenkinek sokkal jobb az, hogy én nem fiú vagyok.
És akkor rendszeresen gokartozol? Tehát, hogy hát, és akkor jött az, hogy kaptam elmenni?
Kaptam egy felkérést, ugye az most megy a tévében, ez a Sztár Gokárt című műsor, uh-huh. és akkor mondtam, hogy hát jó, hát gokártozni nem gokártoztam, és nyilván egészen más típusú, mint a rallycross, mert azért Attilával itt tartjuk azóta is a kapcsolatot, és akkor fölhívtam az Attilát, és mondtam, hogy figyelj Attila, kaptam egy ilyen felkérést, és akkor most, hogy picit beszélgessünk már erről. És mondta, hogy jó, hát ő most 2 napja borult föl a gokárttal, tehát hogy ő most nem szeretne ebbe így, de hogy akkor mond nekem valakit. És akkor megismerkedtem egy fiatal sráccal, aki gokárt versenyző, és ő tartott nekem egy ilyen gyors talpalót, egy ilyen egyalkalmas gyors talpalót, ami mondjuk 1,5 óra volt. És hát aztán én ebben nagyon beleszerettem, mert ez ilyen elmebeteg sport.
És mit érzel közben, miközben gokártozol? Hogy tudnád leírni az érzést, hogy mert úgy csillag a szemed, sajnos hangon nem jön át, meg az az óriási mosoly, ami miközben erről beszélsz. Tehát érezhető, hogy teljesen magával ragadott ez a fajta sport.
Jaj, hát nem tudom, én azt hiszem, hogy én ebben a... Tehát minden olyan dolgot szeretek, ami kihívás, ami azt gondolom, hogy ilyen verseny. És az, hogy így nyomod a gázt, és büntetlenül tudsz menni, mert gyakorlatilag semmi bajod nem történhet, az, hogy sodrodsz, ütközöl, neki csapódsz, és csak mész, és nem tudom én, csak az a lóerő van, ami a feneked alatt van, meg te magad, hogy meg tudod-e tartani, fölül tudod-e kormányozni ezt az egészet. Tehát, hogy ez valószínű az, hogy ha így most beszélünk róla, hogy én uralom. Uh-huh. Tehát én irányítok, én, és ez nagyon sokszor ugye saját magamat egy csomó mindenben próbálom alárendelni, és próbálok kompromisszumokat kötni, és ebben nem kell kompromisszumot uh-huh. kötni. És szerintem ez lehet, hogy akkor így elszabadul bennem az adrenalin, és valahol kijön az a rengeteg feszültség, ami így esetleg fölgyülemlik bennem, de nem, ez egy nagyon izgalmas, nagyon jó dolog.
Érdekes, hogy most nem mesélsz annyit. Régebben sokat beszéltél versekről, mit olvasol a könyvek, és valahogy ez most egy picit így ez a fajta lendület így nem jön elő, amikor mesélsz arról, hogy mi az, ami izgat, mi az, amit szeretsz, hanem sokkal inkább, ahogy hallgatlak a materiális, tehát ami kézzel fogható, amit most mondtad, az a sebesség, az autó, a főzés, a sport, tehát olyan dolgokról mesélsz folyamatosan, ami meglep, mert régebben a szellemi tevékenység volt az, amiről ilyen szintű lendülettel beszélte, hogy ezek elmaradtak, átfordultak, vagy sokat próbálsz, sokat szinkronizálsz, és igazából ez kielégíti ezt a fajta vágyadat, vagy most jöttél rá arra, hogy ami régen ilyen szinten nem volt az életedben, azokat most kezded el felfedezni.
Én világéletemben vakcsikó voltam, tehát, hogy mindig is vonzott a sebesség, mindig is a menjünk le a hegyről, kerékpárral nyíl egyenesen, azt lesz, ami lesz. Tehát, hogy abszolút ilyen beállítottságú voltam. Az olvasás az sokkal inkább a magányosok sportja. Tehát, hogy amikor az embernek családja lesz, akkor is olvas, csak akkor meséket. Uh-huh. Amikor családja lesz, akkor a mozizás élménye túlnyomó részt a gyerekfilmekben merül ki. Tehát, hogy effektíve azokat az időket, amiket magadra fordítottál, a magamra zárom az ajtót, és saját magammal vagyok elfoglalva, és azt csinálok, amit én szeretnék, azokat felváltja, mit szeretnénk együtt csinálni, vagy mit tudunk együtt csinálni tevékenységek. Nyilván ma én azt mondtam, hogy én azt várom, hogy a Bálint felnőjön, és most meg körülbelül olyan lehet, hogy 150-200 könyv vár így rám, és akkor, amikor majd ő felnőtt, akkor én majd nekiülök, és elolvasom ezeket a könyveket, mert mire én este ágyba kerülök, addigra már olyan hullafáradt vagyok. Én úgy szeretek olvasni, hogy nekifogok, és akkor azt elolvasom. És akkor az mondjuk másfél-két óra az életemből, attól függ, hogy milyen lélegzetvételű műről van szó. Nincs másfél-két órám egy húzamban.
Világos, főleg ugye, hogy amivel az interjút, illetve a beszélgetést kezdtük, hogy hajnalban te már ott vagy a teremben, és kezded, és hát azért a gyereket hozod, viszed, foglalkozol vele, közös edzésekre is jártok, ahogy látom, közösen teniszeztek, tehát, igen, hogy nagyon sok olyan egyéb közös elfoglaltságotok van, ami csak ugyan, és ezt nagyon őszintén mondom, hogy felfoghatatlan számomra, hogy 24 órában egyszerűen képtelenség, hogy fér bele, és ugye mindeközben arról még most nem is beszéltünk, és nem is érintettük az önkéntességgel kapcsolatos dolgaidat, tehát, hogy te tipikusan az az ember vagy, aki ilyen területen nagyon nehezen mond nemet, és nagyon sokszor bukkansz fel különböző ügyek mellett, sőt, hát én magam is tapasztaltam, hogyha bármit kértem, akkor azonnal mondtad, hogy természetesen. Az időt nem tudod megmondani előre, de ott vagy, és lehet rád számítani. De hogy visszatérve az eredeti kérdésre, ugye karácsony közelek, tehát ez, igen, volt a itt a karácsony, és mivel és hogyan fognak telni a napok, hogy néz ki most már, hogy van gyermek, hogy már nagyobb bacska, most már azért gondolom, egy csomó mindent lehet együtt csinálni. Hogy készültök a karácsonyra? Készülsz egyáltalán? Sütögetsz? Vagy ilyen? Vagy ezt hogy kell? Mi történik karácsonyi készülődés címén, és hogy néz ki a karácsony?
Hát nálunk a karácsonyi készülődés az ugye most vasárnappal fog elkezdődni, hiszen ez lesz az első advent, december 3-a.
Igen.
És ezek az adventi vasárnapok, ezek számomra nagyon fontosak. Nyilván nagyon sok, igyekszünk, és nálunk a vacsora az mindig közös program, a reggeli az, hogyha hétvégére esik, az mindig közös program, mindig ülünk az asztalnál, beszélgetünk, Bálint is elmondja, Jocó is elmondja, én is elmondom. Tehát egy kommunikációs társasági tevékenység, igen, az evés. Nem az, hogy csendben ülünk, hanem mint egy ilyen olasz család, persze hárman is iszonyatosan zajosak tudunk lenni, de ez valahogy így az esetek többségében, például most elmondom neked, hogy a szombat, tehát az advent előtti szombat, az úgy fog kinézni, hogy délelőtt 10-re viszem a gyerekemet a haverjához, akik megbeszélték, hogy akkor ők most focizni mennek, de délelőtt 10-re megyünk amikor letettem a Bálintot, akkor mi a Jocóval elmegyünk a barátainkhoz, akinek most lesz a 45. születésnapja, és délelőtti Prosecco partit tartanak, ahol mi ott leszünk, hát nyilván majd sofőrszolgálat, vagy valami hasonló. Onnan összeszedjük a Bálintot, és elmegyünk vele délután 3-ra a sógornőmékhez, ahol Mikulás parti van, az összes unokatestvérrel együtt és az összes családtaggal, és akkor mi ott hagyjuk a Bálintot, mi elmegyünk haza, és akkor elmegyünk a nagyon kedves barátunknak a születésnapjára, aki 50 éves lesz, és akkor ezt majd így megpróbáljuk túlélni, de akkor a sógornőm elviszi majd haza valamikor este, amikor befejeződik a Mikulás parti, anyukámhoz a gyereket, aki nálunk lesz, mert az én fiam nem hajlandó máshol aludni. Majd hazamegyünk, és aztán jön a vasárnapi advent, amikor már 11 órakor ott fog topzódni az összes apró gyerekes ismerősünk, és akkor így vasárnap adventezünk, és azt hiszem, hogy van talán este egy előadásom is. Tehát, hogy így...
Ja, akkor gondolom, szombat-vasárnap legalább nem edzel. Tehát, hogy nem, az a két nap az a pihenő
terem, tehát, hogy azért nem edzek. És a péntek az pedig előtte úgy néz ki, hogy én már kikotortam, volt egy ilyen röpke 10 percem, amikor bevetettem magam a pincébe, előszedtem a dekorokat, átnéztem gyorsan, nyilván poloskát talanítottam az egészet. Most ezt így kint hagytam még az előszoba előtt, és akkor majd, hogyha lesz egy este egy kis időm, akkor gyorsan elkezdek mindent letörölgetni, lemosogatni, és akkor a Jocó legnagyobb boldogságára este 10-kor elkezdjük földekorálni a lakást.
Meg pénteken.
Pénteken, igen. Persze, és akkor kicsízók ide, kicsízók oda, de már vettem egy ilyen mini karácsonyfát, mert hogy ez milyen jól fog majd kinézni vasárnap az asztalon, és akkor megvannak a gyertyák, meg a gömbök, meg a ezé, és minden évben kell új gömböket venni, hogy ne unjam szét magam díszítés közben. Úgyhogy
ez az adventi készülés, ez az adventi. Karácsony.
Igen,
tehát de maga a szenteste 24-25-26.
Hát nálunk úgy van, hogy 23-án éjszaka hozza meg az angyalka a fát. Amire olyan jó fej az angyalkánk, hogy már az égősort fölteszi. Tehát, és akkor a gyerek erre ébred, hogy van egy égősorral földíszített karácsonyfa a nappaliban, és akkor ő már úgy jön ki, hogy már tudja, hogy ott van a karácsonyfa. És akkor az egész napunk arról szól, ugye a 24-én, akkor már nem főzök, mert minden elő van készítve, csak betolom a sütőbe, és akkor az ott elkészül pont akkor, amikor a kedve támad neki. Megjön anyukám, meg akik éppen, hogyha a bátyámék jönnek, akkor ők. Így vagyunk mi, így a szűk család. És akkor 24-én semmi másról nem szól az egész nap, csak röhögünk, pálinkázunk, vicceket mesélünk, beszélgetünk, és nagyon kényelmesen minden feszkó nélkül, amikor éppen sikerül a pálinkázás mellett megteríteni, és elkészül a kaja, akkor így vagy leülünk enni, vagy megkérdezzük a gyerekeket, hogy akkor először most akkor az angyalka jöjjön-e meg. Ez általában az szokott lenni, hogy azért próbáljuk úgy terelni a dolgokat, hogy mi 24-én még elmegyünk mozizni. És akkor az összes gyerekkel elmegyünk a moziba, és az anyukám vagy a Jocó szokott utoljára, ú, ott van, felejtettem valamit cím, szóval még visszarobog a lakásba, behaingál mindent a fa alá, és akkor mire hazajövünk, addigra már ott van a fa alatt a mozizás után az ajándék, és akkor utána hát egy boldog nyugalomban beszélgetünk meg, felhívjuk az összes szerettünket, nyilván nagybátyámékat, unokatestvéreket, stb. Ez van 24-én, és akkor 25-én megyünk a sógornőmékhez, vagy ők jönnek hozzánk, ez mindig felváltva történik, mert azért ez egy nagy trakta, tehát hogy kinek mennyire fér bele az idejébe, és természetesen mindig megbeszéljük, hogy ki mivel készül, és aztán a mozsapartira mit viszünk még aztán. És akkor ez megy így sorba, 24, 25, 26, és akkor 27-én veszünk egy nagy levegőt, és akkor folytatjuk a szilveszterre való készülődést.
De azért, ha jól értem, akkor nagyon fontos maga a család. Tehát, nagyon. Hogy a család együtt legyen, és így, ahogy elmesélted ezt a 3 napot, illetve ugye, ami után a szilveszter, hogy maga az együttlét a legfontosabb, hogy együtt legyetek, és együtt töltsétek ezt az
abszolút,
időt.
Abszolút. Tehát, hogy én azért kezdtem el, nyilván nekem a karácsony az advent. Tehát nekem az sokkal inkább az, ez a, mindig azt szoktam mondani ezzel kapcsolatban, hogy díszbe öltöztessem a szívem, mondja a kis hercegben a róka. Hogy nekem mindig az ajándékokban is, meg az, hogy a másiknak mivel tudod meglepni. Tehát valószínűleg azért vagyok én híve ezeknek a kezes kedveseknek, amit én így a katafa kanalán is mindig szoktam kommunikálni, hogy a valamivel való törődés az, hogy közben gondolsz a másikra, hogy ez neked fontos. És szerintem ezek sokkal fontosabbak egy legóból összerakott karácsonyfa dísz, hogy az kerül föl, vagy angyalkát vágunk a torta alátétből, vagy tehát, hogy maga a rákészülés az, ami igazából az ünnep. Mert utána maga az ünnep, egy pillanat, tehát egy születésnapban is, ha belegondolsz, a tortakészítés, az a gondolsz a másikra, feldekorálod a lakást, megszervezed neki a meglepetést, tehát az maga a törődés. Utána persze ő akkor szembesül ezzel az egésszel, amikor megkapja, de mégis ezt a rengeteg törődést fogja érezni, és ettől lesz ő boldog, vagy ettől lesz valóban ünnep az ünnep.
Hát nagyon szépen köszönöm, Kata, ez egy gyönyörű gondolat az interjú zárásaként, és akkor nagyon-nagyon boldog készülődést kívánok.
Köszönjük.
És remélem, hogy a következő éved is ennyi mindennel és ilyen sok örömmel telik majd, mint amiket elmesélte, hogy mennyi minden okoz számodra örömet. Köszönöm szépen, hogy megosztottad a Femina olvasóival és hallgatóival mind a magánéletedről, mind a szakmádról, a családodról a híreket és az őszinte gondolataidat. Hát nagyon boldog karácsonyt előre is.
Köszönöm szépen, és minden kedves feminásnak kívánok boldog karácsonyt, akár olvasó, akár tevőlegesen részt vesz magában a produktumban. Hú, de nagyon hivatalos lett. Boldog karácsony mindenkinek.
Köszönöm szépen. Mérai Katát hallották. Rácz Brigitta voltam, a femina.hu főszerkesztője.
A műsor a Béton partnere.